Kulturpart.
Kedves hallgatóink, színházról és filmről lesz szó, és aki a vendégem, az Nagy Katica színésznő. Szia!
Szia!
Leginkább most rólad a Semmelweis film kapcsán lehetett hallani, amit ugye Koltai Lajos rendezett, és múlt nyáron forgattatok, és ha minden igaz, akkor ez már dobozban van, és valamikor az ősszel lesz a bemutatója. Te nagyon sokat játszottál már kisebb-nagyobb filmekben, de hogyha minden igaz, akkor eddig ez volt a legnagyobb falat, vagy ahogy szokták mondani a színészek, meg a filmesek, ebbe volt a legtöbb napod.
Igen, igen, ez volt az, ami így a legtartalmasabb volt ebből a szempontból, tehát ez egy 50 napos forgatás volt, és egyébként azt mondják, hogy ma már nem is nagyon szoktak ilyen sokáig forogni filmek. Ja, nem, maga a film forgatás, bocsánat, az 55 napos volt, szóval iszonyú hosszúnak számít, és nekem volt benne 50 napom, ami hát egy ilyen...
Úristen, hát akkor rólad szól a film?
Hát részben.
Lehet, hogy a Semmelweis akkor egy ilyen női karaktert kapott.
Igen. Kiderül, hogy én leszek. Nem, én a szerelmét játszom a Semmelweisnek.
Aha.
Igen, aktívan ott vagyok vele az egész kutatásban.
Nyilván ez ilyen szempontból érthető, és akkor a főhős pedig Vecsei H. Miklós.
Igen, igen.
Játsza.
Mi együtt jártunk az egyetemre is, tehát volt egy Aha. korábbi kapcsolódás, ami nem volt egy ilyen szoros munkakapcsolat, de itt az lett. És ez nagyon sokat segített, meg az is egyébként, hogy nagyon sok fiatal volt a forgatáson, akik ilyen osztrák vagy magyar nővéreket játszottak, és volt egy állandó csapat, és kialakultak ilyen kis szokások, játékok, szóval szórakoztattuk egymást, hogy ne unatkozzunk, amikor várakozni kellett, és egy nagyon jó ilyen kis baráti csapat alakult ki, vagy egy ilyen baráti légkör, ami szerintem abszolút tudja oldani a feszültséget, mert azért mindenkiben benne van a megfelelési vágy. Nem tudom, én nem az a típus vagyok, akinek így el kell vonulnia. Szóval nekem jót tett ez, hogy ott játszottunk, vagy szóval így lekötöttük egymást. A Miklós, ő például elvonulósabb, tehát neki jobban volt szüksége arra, hogy egyedül legyen, és így magába foglalkozzon ezzel a dologgal, de mindenki más ebből a szempontból, szóval ez érdekes.
Mm-hmm. Te, és egy ilyen kosztümös darab mennyire hozza ki a színésznőből a kislány? Tehát azért gondolom, hogy volt egy-két nagyon szép ruha, amivel jár egyfajta macera, de amikor meglátja az ember magát a tükörbe, akkor azt mondja, hogy hú, nem, hogy egész életemben erre vágytam, vagy volt egy olyan pillanat az életemben, amikor így képzeltem el azt a szakmát?
Figyelj, én most nem fogok neked hazudni, én nem vagyok ez. Tehát én nem vagyok ilyen, tudod, aki mindig, én a szertartásokat sem nagyon szeretem, tehát mint például az esküvőse úgy hoz lázba, vagy úgy hozott lázba kiskoromban, mint egy kislány, tehát ebből Aha. a szempontból én nem vagyok egy ilyen klasszikus csaj. Nagyon szép ruhák voltak egyébként, főleg volt egy bál jelenet, hát ott egészen eszméletlen anyagú, meg tehát azok korhű ruhák voltak, Szakács Györgyi csinálta, Aha. aki ennek a mestere.
Persze,
ezek
legenda.
A régi Igen, és olyan dolgok, olyan ilyen, mondta, hogy itt egy ilyen 500 éves csipke. Így néztük a cuccokat, hogy ezek tényleg azok a dolgok, amik ott akkor voltak. Tehát ez így megelevenedett, de én nem ájult, én nem estem hasra igazából valahogy. Tehát a hétköznapi viselet, az egy-két viselet volt abban az időben, és a nőknél ezek iszonyú zárt, és nagyon rétegzett ruhák voltak, tehát én azt mondom, hogy le a kalappal azok előtt, a nők előtt.
Hát ilyen minden szempontból, igen.
Szoknya. Igen. Szóval ilyen három alsó szoknya alaphangon az augusztusi forgatásban az 50, tehát volt, hogy 48 fokot mértek.
Szóval inkább a macera volt.
Hát,
legyünk őszinték.
Igen.
Igen, igen, igen. Katica, téged a színházban mi érdekel? Ezt azért kérdezem így, mert általában már a főiskola egyetem után úgy kiszokott alakulni, vagy legalábbis régen így volt színészeknél, hogy merre fenne mennek, van, aki az alternatív, meg a függetlenek felé. Ugye régen egyből leszerződtek a színészek vidékre, jobb esetben Budapestre, tehát úgy valahogy megvolt ez az út, és ugye azt látni a fiatalabb generációknál, nem csak a színészeknél, hanem általánosságban, hogy azért még nagyon sokáig olyan képlékeztek, érzékeny az egész, és talán nem is kell olyan nagyon korán eldönteni, hogy merre megy az ember, vagy nem tudom, mennyire van ez így nálad.
Figyelj, én erről két dolgot tudok mondani, amit én így érzékelek magamon, meglátok magam körül, hogy pont ettől, amit mondasz, hogy tudunk így utazni, szóval egyik helyzetből tudunk átkerülni a másikra. Nagyon sokáig, tehát nagyon sokszor látom azt, hogy van olyan, hogy valaki mondjuk kacsingatta az abszolút alternatív világ felé, és aztán egyszer csak kiköt a teljesen mainstreamben.
Igen.
Tehát ettől tud így változni, és magamnál is érzem egyébként ezt, hogy egyáltalán nem eldöntött, inkább azt érzem, hogy egy ilyen sodródás van, plusz attól, hogy nem vagyunk leszerződve, meg nem olyan nagyon kötött már ez az egész pálya, ettől érzem azt, hogy az ember inkább sodródik azzal, ami jön. Most nyilván nemet mond egy olyan dologra, amit nagyon nem érez abba a pillanatba, és most így magamról is, tehát nem csak általánosságban mondom ezt.
Lett volna olyan színház egyébként, ahova leszerződsz, hogyha orrod alá dugnak egy szerződést?
Hát nem tudom erre, nem tudok egyértelmű választ.
Nyilván ez attól függ, hogy mivel, tehát a színház önmagában nem sokat jelent, nyilván attól függ, hogy milyen szerepekkel kínálnak meg mondjuk egy évadra.
Igen, meg hogy milyen rendezők járnak oda. Nekem én azt éreztem, hogy annyira nem való ez az egész létforma, én nagyon kötöttnek találom jelen pillanatban, de azt mondom erre, hogy lehet, hogy 5 év múlva teljesen máshogy fogom látni, mert azt érzem, hogy ilyen 3-5 év alatt olyan szinten megváltozik meg tud változni az ízlés, az is van, szerintem, hogy az egyetemen kapsz egy nagyon erős ízlést egy mestertől, ott az osztály közösség is iszonyúan
ugye neked befolyás. Zsótér Sándor, Börcsök Enikő voltak az osztály
igen. Igen, és pont most dolgoztunk Zsótérral egyet, ami csodálatos volt Budaörsön
a
Kurázsi mamát, igen, Kurázsi mamát csináltunk. Hát vele nagyon szeretek, szóval az egész más szerintem, de egyébként szerintem ez mindenkinek így van, aki kijött egyetem alatt a mesterével, vagy jól váltak el, hogy ez akkora ajándéka a tanároddal dolgozni egyetem után, vagy hogyha ez akkora megtiszteltetés.
Hát igen, és tudod, milyen érdekes, hogy nyisd ki a, nem tudom, hogy van-e még, milyen programújságok vannak még, de hogyha megnézed, hogy hány Brecht darabot játszanak most mondjuk Budapesten, akkor meg fogsz lepődni, hogy milyen sokat. Mi meglepő, valahogy ez a dolog benne van a levegőben, a háború meg a válság, és hiába hát erről Brecht ott a legjobban mesélni.
Hát szinte csak erről beszél Brecht, ugye a darabjaiban, tehát ez általános téma, ha nem kitetten, akkor átvitten a verseibe is, igen. Igen, és nagyon, nagyon érdekes ez, amit mondasz, ezt én is megfigyeltem, hogy az elmúlt 3 évben nagyon nagy divat lett, de én azt is érzékelem ebben, hogy valaki csinál valahol egy koldusoperát, és nem azért, mert egy másik színház vagy egy másik rendező feltétlenül tromfolni akar, hogy ő jobbat csinál, de van egy ilyen effektus, lehet, hogy eszébe jut, tudod, egy másik színháznak vagy alkotónak, hogy ja, van, és ez milyen jó darab, és tök jó lenne megcsinálni.
De azt gondolom, hogy benne is van a levegőbe, és hiába, tehát, hogy a művészek azért művészek, hogy érzékenyek legyenek az antennáik, és valahogy ez szűrődik le. Te mennyire engeded be a saját világodba ezt a fajta nagyon, hát nagyon csúnya külvilágot, hogy ilyen pongyolán fogalmazzak?
Általánosan érted, mondjuk így a hírekre gondolsz, vagy szóval...
Hát igen, meg hogy mit lehet ebből beépíteni, mondjuk, tehát hogy tud az ember mondjuk reggel meghallgatja a híreket, és aztán mondjuk föl kell menni a színpadra este 7-kor.
Szerintem sokkal jobban átjön minden, ha elkezdesz egy ilyen témával foglalkozni. Hirtelen, szóval azért az ember próbál nem mindent beengedni, legyünk őszinték, én ezt tapasztalom az egész környezetemen, művészeken is, hogy próbál egy kicsit, tehát húzni egy határt, hogy oké, foglalkozzik ezekkel a témákkal, de ha folyamatosan ezzel foglalkoznánk, ugyanez volt a Covid alatt is, akkor meg tudunk őrülni ettől, szóval, hogy ez nem lehet... Tehát, hogy hálát kell adni azért, hogy nekünk most jó, és nem vagyunk ennyire rossz helyzetben, meg segíteni, ahol lehet. De azért átlagban az ember magától távol tartani valahogy, szóval nem állandóan ezzel foglalkozni. Viszont amikor elkezdesz egy ilyen darabon dolgozni, akkor óhatatlanul az egész így beömlik az életedbe. Nekem például ilyen volt, hogy decemberben csináltunk egy felolvasó estet az Átriumban ukrán szerzőknek a darabjaiból, akik a háború alatt írtak.
Igen, emlékszem, itt volt a rádióban, a műsoromban vendég volt az a
igen,
hölgy, az egészet szerkesztett.
Marinak hívják, igen. És lesz egyébként, fogjuk még játszani, most ez elvileg hivatalos. Szóval van rá érdeklődés. Na, az volt a dolog lényege, hogy három drámát olvastunk föl, amit közvetlenül a háború alatt írtak azokról a történésekről, ukrán szerzők, amiket megéltek ott. És ott voltak a szerzők, képzeld el, és annyira durva élmény volt, hogy így nem tudtam. Tehát felolvastuk, és az még nem is egy olyan mélységig való beengedés, mint amikor megtanulod a szöveget, és százszor végigmész az egész, tehát a helyzeteken, a fiktív helyzeteken, ugye, amik ki vannak hozzá találva, a színpadi helyzeteken, hanem csak felolvasod. Tehát nem jut el olyan mélységig. De hát dermesztő volt az egész. Szóval ilyen zokogó görcsöt kaptam utána, mint akit így megütnek, tudod, vagy nem tudom, szóval elég dermesztő volt. Az ilyen nagyon intenzíven dolgozott bennem nagyon sokáig, hogy valakivel ez, tehát mert távol van tőlünk, és egy másik emberrel ez történik, az egy másik valóság. Szóval szerintem érdemes ilyen dolgokat is nézni, mert tudom, hogy az emberek alapvetésében este kikapcsolódni vágynak, amit teljesen megértek, mert egy nehéz nap után tök jó beülni, nevetni egy bulvárdarabra, de azért érdemes egy ilyenre is eljönni, mert kicsit így kinyitja ezt a szelepet.
Tudod, erre mondják, hogy élőszerző élő darabja. Szóval az egy dolog, hogy a híreket kikapcsolja az ember, már csak azért is, mert nagyon sokszor fenntartással kezeli hiába, szóval a mindennapok részévé vált a fake news, de ebben nincs fake, hogy ott ül egy drámaíró, akinek ott van a darabja. És azt te felolvasod. Tehát ez biztos, hogy valóságos. Na jó, beszéljünk egy kicsit vidámabb dolgokról. Ugye közeledik a nyár, ami mindig a színészek életében az egy ilyen különleges történet, hiszen vagy van forgatás, vagy nincs. Ugye tudjuk, hogy általában nyáron vannak a nagyobb filmek, de hogy szoktak mindenféléket elvállalni, mindenféle vidámabb vagy könnyedebb dolgokat, meg vannak szabadtéri színpadok, meg vannak uram, bocsá, haknik. Nem tudom, hogy te gondolkodtál-e ilyesmit, van-e valami ilyesmi tervben?
Hát nekem a szabadúszás miatt minden egyik percről a másikra alakul ki, és pont most van nekem alakulóban egy független film, egy nagy játékfilm, ami júniusi forgatás. Uh-huh. Hát ez egy nagyon jó stábbal alakul, meg aktívan benne vagyok a folyamatban. De még igazából nem lehet róla szerintem így beszélni. Hát ennyit tudok róla elmondani, hogy egy nagy játékfilm, ami nagyon jó érzés, mert ugye pont a Semmelweist tavaly nyáron forgattuk, és akkor az ember várja, hogy vajon fogok forgatni nyáron, olyan jó lenne. Mert az pont egy ilyen szabad időszak, amikor egyáltalán nincs színház, nagyon könnyen lehet.
Igen, de figyelj, azt azért ne felejtsük el, hogy mindig, amikor a színészek így utólag, tehát amikor beszélgetnek a forgatásról, meg így mesélnek, akkor mindenki így el van, hogy milyen klassz, milyen jó. De amikor ott, tehát akkor kéne beszélgetni, amikor ott vagy, amikor ott állsz a mínusz 20-ban, meg a plusz 50-ben, hogy azért el lehet mondani, mert az embereknek az a benyomás, hogy ez valami ilyen teljesen ilyen fantasztikus üdülés, és nem tudják, hogy ez milyen nagy szívás voltak éppen.
Figyelj, ami nekem ilyen, bármit csináltam, pont ezt mondtam, mert most forgattunk egy kis filmet egy hete körülbelül éjszaka, tehát az azt jelenti, hogy 6-ra érkeztünk, és 6-kor távoztunk körülbelül 3 napon keresztül. Természetesen akkor volt nagyon hideg, eső és szél, és kint forgattunk az erdőben, és na hát akkor kellett volna velünk valóban beszélgetni. Tehát így pont ezt mondtam a kollégáknak, hogy de figyelj, valami mindig van, tehát ebben nincs semmi újdonság, mert vagy az van, hogy 50 fok van, és 150 statiszta van egy teremben, és 3 alsó szoknya van rajtad, és így folyt a lábamon a víz, szóval valami eszméletlen helyzetek vannak, vagy bedobnak valami tóba, vagy bokorba, vagy szóval valami mindig, vagy lőni kell, vagy szóval nem tudom, mindig ér valami váratlan helyzet, de ezek egyébként, ezeken már csak így nevet az ember szerintem. Tehát most már kezdem megszokni. Most ez a nyári film is ilyen lesz, hogy februárban játszódik egyébként maga a film. És említés is lesz rá. Na, mindegy, ez majd még...
Aha. Jó, ez izgalmas. Van-e olyasmi, ami publikus, mert hogy ilyen titokzatoskodunk, tehát hogy hol lehet veled esetleg színpadon találkozni, vagy olyan helyen, ahova tényleg ellátogathat a közönség a nyár folyamán?
Hát még májusban lesznek előadások. Három futó előadásom van Budaörsön, van egy kis független csapattal, az Exit generációval, két futó előadásom, egy a Hadszínteátrumban, egy az Ötvös Tízben, és lesz még a Szkénén a Forte társulattal.
Na, a Fortéről mesélj egy kicsit, mert azért érdekes, hiszen te nem, mi is a, ennek a neve fizikai színház, igen, ez egy ilyen vicc, de hát lehet, hogy van kémiai színház is, ugye, mint tudjuk. Na jó, Horváth Csaba, fantasztikus koreográfus rendező csapatáról van szó, és ők elsősorban ugye, hát mondhatjuk, hogy mozgás színház, mert ez semmiképpen sem csak, inkább valami extra és plusz. Te hogyan kerültél ebbe a csapatba, és mi a te szerepe?
Én egy előadásban vagyok náluk vendég, ők egy összeszokott csapat, akik szoktak vendégeket hívni, és hát ez a fizikai színház, ami tulajdonképpen táncok, koreográfiák, és prózai színház keverékét képezik. Nem tudom jobban mondani, legalábbis én így éltem meg, viszont ettől valahogy olyan érzés volt, mintha egy duplát játszottam volna. Aha. Tehát nem tudom, ha amikor megy, akkor az engem sokkal jobban igénybe vesz, mert igénybe vesz szellemileg és fizikailag is. Szóval nagyon kemény tűsarkúban táncolni 3 óráig, és közben ott lenni fejben, de fantasztikus. Fantasztikus az, hogy valamit kicsit másképp lehet csinálni.
Akkor ezek szerint szóval megtanultál tűsarkúban mozogni, mert hogy valahol mesélted, hogy a felvételire is tűsarkúban mentél, és azonnal levetették veled, mert hogy ez nem nagyon jött össze.
Igen, hát azóta azért sok víz lefolyt a Dunán, igen, szóval most már táncolok benne, igen. Megtanultam, vagy hát kénytelen voltam, de nagyon jó anyaggal is dolgoztunk, meg csodálatos lett az egész. Nekem ez az egyik kedvenc munkám, vagy mondhatni a kedvenc. Pont a Covid alatt csináltuk, és volt rá idő, és szerintem nagyon szép lett. Egyébként azt mondták, mindenfajta elfogultság nélkül, hogy sikerült úgy megtanulnom mozogni, vagy beilleszkedni oda, hogy nem lógok ki közülük, ami szerintem egy nagyon nagy, vagy számomra egy nagyon nagy szó.
Na, hát ezt jó hallani, vagy öröm hallani. Mi az előadás címe, és akkor mikor látható
az égőház.
Égőház.
Az Égőház.
Forte társulat.
Május 4-én van a következő.
Jó, hát akkor kívánjuk a hallgatóknak, hogy ezt mindenképpen nézzék meg, illetve akkor még a Latinovics Színházban lehet veled találkozni ebben az évadban.
Igen.
Katica, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Sok mindenről nem beszéltünk, például a szinkron szerepekről, meg arról, hogy egész kiskorodóta szinkronizálsz, de szerintem lesz még erre alkalom, és hogyha már kijött a Semmelweis film, és mindenki látta, akkor szerintem mindenképpen beszélgessünk újra. Nyilván nekem is más kérdéseim lesznek.
Jó, nagyon köszönöm.
Jól van. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Szervusz.
Köszönöm szépen, szia.
Kulturpart.